Jó napot kívánok, kedves nézőink, kedves hallgatóink, folytatódik a Partkafé, a Balaton hangja. Köszönti önöket újfent a két műsorvezető, Prinzinger Péter
és Mihálovics András.
Folytatjuk a beszélgetést a Vazarelli kiállításról, egy időszakos tárlatról van szó. Rieder Gábor művészettörténész, a balatonfüredi Vazarelli időszaki kiállítás kurátora ül itt a stúdióban és fogadta el a meghívásunkat. Azt az előző blogban elmagyaráztuk, hogy miért repedések ennek a tárlatnak a neve. Egyébként azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy ezt mielőtt még tovább mennénk, hogy hol látható, meddig látható, milyen feltételekkel lehet látogatni a tárlatot.
Balatonfüreden a Vasari Galériában látható március 9-ig a kiállítás, méghozzá csütörtöktől,
szerdától
vasárnapig 10-től este 6-ig tart nyitva a tárlat.
Ez is egy kicsit furcsa nyitva a tartás, mert ugye a múzeumok sokszor munkaidőben vannak nyitva, ugye ez szerdától vasárnapig, ez direkt azért van, hogy a hétvégén oda csábítsa az embereket, és azért van este viszonylag sokáig nyitva?
Az a tapasztalat, hogy az őszi-téli Balatonnak a hétfő-kedd napi vonzereje az viszonylag csekély, szerdától kezd élénkülni a forgalom, csütörtök pénteken nő, és a hétvége a legmagasabb nyilván.
Van tárlatvezetés is a kiállításon, kérhető?
Lesznek majd tárlatvezetések, nyilvánosan meghirdetettek, de egyelőre még nem került sor ezeknek az időpontjának kitűzésére, de lesz majd, bár így is végigjárható, mert vannak feliratok, meg sztori el van mesélve tulajdonképpen a kiállításon.
De hogyha valaki akár a Vasari Galéria weboldalán, vagy a Facebook profilján, akár a Visit Balaton 365 Facebook profilján ír nekünk ezzel kapcsolatban, hogy szeretne mondjuk egy csoportnak tárlatvezetést, azonnal intézzük.
Nagyon jó, ezt nevezem én rugalmasság. Lefogadom, és nagyon jó, hogy itt vagy, mert én ezt már nagyon régen meg akartam kérdezni, hogy nyilván a munka oroszlán része az a megnyitó előtt van ez. Hogy áll össze a gyakorlatban? Kinek pattant ki a fejéből az ötlet, hogy kerültek ide a képek, honnan kerültek ide a képek? Minden érdekes lehet, mert ebben a nagy közönség, ebben a részében egy-egy ilyen tárlatnak nem nagyon
sőt, a nagy közönség abban a pillanatban találkozik vele először, amikor a megnyitón tökéletesen néz ki minden, mindenki elegáns és boldog és örül, hogy ez itt van, és minket most az érdekelne egy picit, hogy ez előtt mi történik. Igen.
Hát itt ugye körül 50 műtárgy van, amik nagyobb része az papír alapú, bekeretezett falon logó alkotás, kisebb része az ilyen transzparáns áttetsző, ilyen plexi objekt posztamenseken állva. Mindegyike ezeknek az alkotásoknak magángyűjteményből származik, onnan kellett nekem összevadászni őket. Én művészettörténészként sok minden modern kortárs témával foglalkozom. A Vasarely a sok érdeklődési területem közül az egyik kedves kutatási témám, különösen annak egy ilyen spéci szelete, ugye itt vannak nekünk Vasarely múzeumaink, meg sok szakértő, idősebb, fiatalabb szakértője van ennek a témának. Engem kifejezetten ezek a Magyarországon készült Vasarelyk izgattak, és egy olyan 5 évvel ezelőtt kezdtem el kutatni, meg foglalkozni ezzel az egész témával. A nagy lökést az a Fajó Alapítványnak egy ilyen ösztöndíja adta meg pár éve, amikor is lehetőségem volt betekinteni a Fajó Alapítványnak az archívumába, ahol maradtak meg levelek és dokumentumok az együttműködésről, Fajó intenzíven levelezett Vasarellyvel, ezek a tárgyak, ezek nem úgy hirtelen fölindulásból születtek meg, hanem ilyen tízesével, ilyen mappába rendezve jöttek létre, úgyhogy mindig volt egy kiadó, a kiadó az, hol egy magán, vagy egy állami könyvkiadó volt, egy ilyen állami szerv, hol pedig a saját GMK-juk itt a piaci maszekolós világban a 80-as évek második felében.
Már ha érti még valaki ezt a kifejezést, igen, hogy IMK.
Igen, szóval hát ilyen...
Tehát ez a bimbózó piacgazdaság első hajtása, mondjuk ki, amikor már nem csak állami cégnél lehet, hanem úgynevezett maszekolás is.
Hát azt hagyjál, de amikor az állami cégnél dolgozó emberek annak a cégnek az infrastruktúráján állítottak elő valamit.
De itt nem volt állami cég, úgyhogy itt a, igazából itt a hátteret, vagy a gépet, az az úgynevezett szitanyomó gépet, azt a pesti műhelynek a művészei építették, barkácsolták össze, NDK porszívó motorból és különféle izgalmas kellékekből, hogy egy olyan masinájuk legyen, mint amit ők Nyugat-Németországban láttak a kinti utazásai során, és amint megtanulták ezt a szitasokszorosításnak az eljárását. Szóval volt ilyen gépük, és ha már volt, akkor használni is akarták, és tudták is, vagy úgy, hogy állami megrendelésre kellett egy ilyen Helikon kiadónak, vagy más szervnek elkészíteni ezeket a Vasarely munkákat, vagy pedig tényleg saját buliként, saját bizniszként. Fajó János, ugye ő 60-as években indult nagy kortárs művészeti generációnak volt egy oszlopos tagja. Ő már réges-rég kapcsolatba került Vasarelyvel, Vasarely marasztalta is, amikor ő a 60-as évek végén kint járt nála Franciaországba, hogy dolgozzon neki a népes műhelyében. Vasarely óriási stábbal dolgozott, olyan mennyiségű műtárgyat gyártott, hogy ő már nem is festett, hanem asszisztensek hada készítette a 60-as évek közepétől kezdve az alkotásokat, egyedi festményeket is, nem csak a sokszorosított munkákat vagy szobrokat, rengeteg ember dolgozott neki, meg műhelyek világszerte, és itt marasztalta Fajót, hogy maradjon ott, de Fajó nem akart disszidálni, úgyhogy ő visszatért, de megmaradt ez a kapcsolat, és akkor 80-as években fölelevenítették ezt a régi barátságot, és akkor beindult a gyártás. A gyártás az úgy zajlott, hogy le volt levelezve a ügy a Vasarellyvel, akinek szívügye volt, hogy mindenhol Vasarellyk legyenek, és ő nem kért ezért külön jogdíjakat, hanem küldte a mintákat, milliméterpapíros tervrajzokat, színkódokat hozzá, fotót, hogy milyennek kéne lennie a műnek, akkor ezt utána az adott technikával, legyen az nem tudom én kerámia, vagy óriási csempafal, vagy ez a szitanyomás, hát ezt reprodukálni kellett, be kellett szerezni azokat a hozzávaló festékeket. Nem voltak jó festékek Magyarországon, akkor általában Svájcból csempészték be ezeket, befőttes üvegekbe, töltögették át, hogy ne kelljen elvámolni a határon, hanem azt mondták, hogy barátoktól kapták, vagy festő barátok, nyugati barátoktól kapták, mint szegény kelet-európai művészek ajándékba, meg Jugoszláviából szintén csempészték a papírokat, hogy megfelelő nyugati minőséget tudjanak létrehozni, és akkor ebből készültek az alkotások, amik amúgy a korszakban nagy sikert futottak be, tehát a legelső mappa, a Bartók mappa, amit 81-ben jelentettek meg, az fél óra alatt elfogyott, ez azt jelenti, hogy ez ilyen 10 lapból álló mappa, ebből 90 példány készült, vagy 90 mappa, hát ezt fél óra alatt elkapkodták, úgyhogy alig bírtak visszamenteni egy utolsót még egy kiállításra, amit két hét múlva akartak rendezni. Hát ezt a mappát volt nekem a legnehezebb fölhajtani, de amúgy is népszerű volt, itt egy ilyen mappának az ára az egy ilyen zsigulinak, az új zsigulinak az árával volt egyenérték.
Amire ez várni komoly, kellett 5 éve.
Ez egy komoly vagyont képviselt, és ez nagy befektetés volt a vásárlóknak, akik ezeket fölvásárolták. Én amikor összeraktam ezt az egész képet, akkor hát össze kellett vadászni, volt olyan mappa, amit könnyebb volt fölkutatni, volt, amiből volt a Fajó alapítványnál, volt, amiből távolabb kellett menni, gyűjtőkkel kellett fölvenni a kapcsolatot.
Bocs, hogy közben vagyok, de akkor ez azt jelenti, hogy neked többé-kevésbé van egy katalogizált rendszered arról, hogy ezek a művek hol kinél lelhetők föl, és akkor velük kapcsolatban lépsz, és elkéred, vagy kibérled, vagy az hogy működik?
Hát valahogy így. Tehát itt gyűjtők vannak, akiket megismertem a kutatás, vagy már korábban is ismertem, és akkor lehet tőlük kérni ezeket. Ugye már ebből írtam egy könyvet, tehát ez egy hosszabb folyamat, ami nyáron jelent meg a HAB-nak a kiadásában, ahol amúgy egy kiállítás is volt a Fajó alapítvány együttműködésével, tehát ez a Vasarely és a Fajó János közötti kollaborációt mutatta be. Itt a Fajó művészetére is nagy hangsúly esett ezen a kiállításon. A mostani balatonfüredi kiállítás az abszolút csak Vasarellyre koncentrál, és az ő alkotásaira, mert hogy, ugye ezt mondtam, hogy itt gyártják, ott küldik a tervrajzokat, itt beszerzik hozzá csempészve, vagy legális forrásokból a szükséges nyersanyagokat, energiát nem kímélve sok-sok hetes vagy napos munka során elkészítik a lapokat, de utána a kész terméket még ki kellett vinni a Vasarelihez, hogy ő jóvá hagyja és aláírja őket, mert ő mindegyiket egyenként végigvizsgálta, hogyha jónak találta, akkor aláírta, ez volt, hogy egy napig eltartott ez a folyamat, amíg az öreg Vasarely ott aláírásával szentesítette ezeket a műveket, és aztán meg vissza kellett hozni.
Borzasztó nagy munka előkészíteni egy kiállítást. Néhány ilyen mérföldkövet vázolj fel kellek, hogy mi minden kell. Gondolom megfelelő helyszínt, a műveknek a biztosítását, most ezek jutnak így hirtelen eszembe.
Természetesen itt a helyszínt, meg az egész balatonfüredi koncepció az itt a Visit Balaton 365-nek a támogatásával tudott megvalósulni, hogy lássuk, hogy hogyan működik itt ebbe a környezetbe is ez az anyag. Át kellett formálni, tehát ugye a kutatáson a könyv miatt nekem elérhető volt a műtárgyaknak a nagyja, de hát itt van egy új helyszín, ahol rá kell varni valahogy erre az új környezetre, rá kell dizájnolni. Ez a repedéseken át ez egy új megközelítés, ami ezt a balatoni szállat domborítja ki, akkor ehhez megfelelő grafikusokkal, kiváló munkatársakkal kellett egy jó arculatot kialakítani, aminek akár olyan része is van, egy ilyen kis nyalánkság vagy finomság, hogy a műtárgy cédulák, ahová a kiállított műveknek az adatai vannak írva, azok csempére vannak UV-printelve halvány repedéshálóval, hogy ezt az ikletet...
Halvány repedéshálóval UV-printelve.
De gondolom nem áll meg a munka, amikor már megnyitott a tárlat akkor sem, vagy akkor azért pihenhettek addig, ameddig nyitva van?
Hát a intenzívebb része az nyilván előtte zajlik, utána a kommunikációval, meg az anyag gondozásával kell foglalkozni.
Most is ezért vagy itt, ugye?
Tárlatvezetéssel, interjúkkal, a dolog, a történet népszerűsítésével, természetesen ez is része egy ilyen projektnek.
Mi dönti el azt, hogy meghosszabbítanak egy kiállítást? Nyilván a nagy érdeklődés, de mi a nagy érdeklődés? Ezt így számszerűen belövitek, hogy mi a cél, mondjuk, hogy mennyi látogató nézze meg, és ha ez fölött van 15%-kal, most hasaltam valamit, akkor meghosszabbítjátok.
Hát egyik része a látogatottság, hogy mekkora ki nem fogyó igény mutatkozik egy produkcióra, hát a másik az nyilván az, hogy mennyire van a következő kiállítás leszerződve, meg fixálva. Nem, jellemzően azért nincsen mozgástér egy ilyen kiállítás meghosszabbításában, mert hogy ott tülekszik egy új projekt szerződésekkel, meg kitalált tervekkel, tehát nem olyan könnyű meghosszabbítani. Ez egy nagyon izgalmas kísérlet most, mert ez a Vasari Galéria életében ez a január-február, ez sok esetben egy zárva tartós időszakot jelentett, hiszen itt volt a legkisebb a látogatottság. Most ez itt egy kísérlet, hogy egy ilyen nagy névvel, mint a Vasarely meg lehet-e mozgatni a közönséget. Itt a legelső egy-két napnyi látogatottsági statisztikát látunk csak eddig, ami azért reménykeltő, úgyhogy...
Egyébként konkrétan ebben az esetben már beszéltünk róla, gondolkodtunk róla, nincs lehetőség, akármekkora lesz az érdeklődés, nincs lehetőség a hosszabbításra.
Akkor március
9-én
bele
zárva, és utána le kell bontani, mert jön a következő már megállapodott tárlat. Úgyhogy itt egy mozgásterünk van, hogy ha valóban azt látjuk, hogy nagyon nagy a kíváncsiság, az érdeklődés, akkor esetleg átvihetjük egy másik városba, például Keszthelyre.
Oké, ne felejtsük el, március 9-ig Vasarely repedéseken át kiállítás a Vasari Galériában Balatonfüreden szerdától vasárnapig 10 és 18 óráig lehet ezt megtekinteni, és akkor most Pétert kezdjük el egy kicsit jó értelemben csuklóztatni, mert ugye azt ígérted nekem, hogy bármi kerül itt szóba, te ahhoz varsz valamiféle programot.